Szeretettel köszöntöm a közönséget itt a Fetekert kávézóban, és Moravcsik Lászlót, a Magyar Máté Szeretett Szolgálat projektvezetőjét, energetikai projektvezetőjét, hogyha jól mondom, bár azt hiszem, hogy ennél van egy pontosabb definíció.
Szakterületi vezető.
Annyit azért el kell, hogy mondjak elsősorban a hallgatóknak, hogy miért vagyunk itt a Fény utcai piacon, és mi az, hogy Fetekert kávézó. Ugye a Fete az a felzárkózó településeket jelenti, és ebben a kávézóban azokat a termékeket lehet kipróbálni, megkóstolni, fogyasztani, amiket ezeken a településeken állítanak elő. Lekvárokat, csatnikat, fantasztikus olajakat és nagyon sok egyéb finomságot. És tulajdonképpen ezek a települések a beszélgetésünk apropói is. Ugye valami olyan címet adtunk itt ennek a kis interjúnak, hogy napfényt csempésztek az otthonokba, ami igaz is, bár ha jól tudom, azért van ebben egy kis mandiner. Ugye alapvető probléma ezeken a településeken nyilván a szegénység, nyilván az, hogy amellett, hogy jut-e napi betevő az asztalra, vagy nem, ugye az energia. És hát elsősorban itt télen a fűtésre kell gondolni. Azt is lehet tudni, hogy hát nem csak ilyen helyeken, nagyon sok helyen fűtenek mindennel az emberek, amit találnak, amivel sok probléma van, nem csak a környezetvédelem, nem csak a levegő szennyezés, de hát maga az egészségügy is, hát nyilván egy olyan helyen, vagy egy olyan szobában, egy helyiségben, ahol hát nem csak az, hogy PET palackkal, de papírral fűtenek, az nem a legjobb belélegezni. És akkor erre hoztatok ti egyfajta megoldást, aminek nyilván a napenergiához, illetve a megújuló energiákhoz van köze.
Pontosan.
Na, mesélj erről, hogy honnan jött az ötlet, és tulajdonképpen hogyan is valósítottátok ezt meg.
Igen.
És hát a legfontosabb, hogy mit szóltak hozzá maguk a településeken élők.
Hát igazából 2020-ra datálódik vissza a történet. Az az érdekes, hogy egy ilyen organikus fejlődés keretében jött létre maga az ötlet. Sok szempont adódott össze, amikor hirtelen így maga ez a hát nem is tudom, mit mondjak, ez az ötlet így megvalósult. Ugye elindult onnan abból a szükségletből, amit te elmondtál, és itt egy picit behoznék egy új fogalmat, amit még máshol nem hallottam, de én így lakhatási szegénység, nem is energiaszegénységről vagy beszélnék, hanem fűtési szegénységről. Tehát ez kifejezetten a fűtési szegénységre céloz ez a program. Jól ismertetted azt, hogy mi volt az a szükséglet, amire választad. Tehát akik ott a környéken élnek, azokat, ezeket mind ismerik. Tehát rossz teljesítményű, rossz hatásfokú, szennyező fűtőanyaggal fűtenek, vagy nem fűtenek.
Bocsánat, muszáj rákérdeznem azért a nyárra is.
Igen.
Tehát, hogy oké, a fűtés az elsődleges, de hogy nyilván azért nyáron is van szükség energiára, világításra, nagy Isten, bizonyos bigépek működésére.
Azért jó, hogy ezt mondod, mert itt akkor talán pont ki tudom hangsúlyozni, hogy ez a támogatási rendszer, amit mi kitaláltunk, ez azért örvend hatalmas, hogy mondjam, elismerésnek és sikernek, mert gyakorlatilag egy olyan támogatás, ahol nem egyszerűen arról szól, hogy most mi az éves szokásos energia igényéhez adunk egy kis pénzt, hogy na most akkor könnyebb legyen élet. Ami fontos sok esetben, de hogy amit mi szerettünk volna elérni, hogy gyakorlatilag elvárunk valamit, és azt mi támogatjuk. Tehát, hogy tulajdonképpen nem az van, hogy egy plusz támogatás kapja a napi életéhez, hanem amit mi elvárunk, az az, hogy neki legyen egy egészségesen fűtött szobája, ahol a kisgyermekek este melegbe tudnak lefeküdni, reggel melegből tudnak elindulni. Ez, amit mi elvárunk. Ezt neki meg kell valósítania.
Hogyha azért ezt végig gondoljuk, ez nem egy nagy elvárás. Tehát egy darab fűtött szobáról beszélünk.
Igen. Ez nyilvánvaló, hogy nem egy nagy elvárás, ha nem ismerjük azt a mikrokörnyezetet, amiről beszélünk. Tehát ott ez egy hatalmas előrelépés ezeknél a családoknak, amikor nem egy hordóban égetett műanyag bakancsal fűtenek. Tehát, hogy ehhez képest ez egy hatalmas elvárás. És ugye az az érdekes, hogy mi ehhez minden feltételt biztosítunk. Tehát ez a program az arról szól, hogy az épületet és a családot is támogatjuk. Az épületet úgy támogatjuk gyakorlatilag, hogy fölkészítjük arra, hogy elektromos fűtésre alkalmas legyen, és majd a családot úgy támogatjuk, hogy amikor ezt mi alkalmassá tettük, tehát erről beszélünk, hogy van egy biztonságos vételezési pont, odaadjuk a fűtőpanelt, amivel arra a fűtési szezonra bérbe adjuk.
Várjál, itt most már jönnek a varázsszavak.
Igen,
biztonságos
igen.
Vételezési igen. Pont, és mit mondtam, milyen panel?
Fűtőpanelek, elektromos
jó, fűtőpanelek. Azt mondjuk még érteni vélem, mi az, hogy biztonságos vételezési pont, konnektor?
ez egy konnektor. Csak azért...
Így fogom hívni otthon is.
Igen, csak ami miatt ez érdekes, hogy ott most is a esetek 90%-ában van konnektor, csak nem biztonságos. Nem földelt, érintésvédelemmel nem ellátott, stb. És mi meg ide berakunk egy nagy teljesítményű eszközt. Tehát egy 2-2,5 kW-os eszközt oda rárakunk erre a meglévő belső hálózatra, hát azok nagyon nagy veszélyeket tud okozni, tehát tényleg leéghet az egész rendszer, hogyha ilyen teljesítményt vesz fel egy ilyen földeletlen, nem biztonságos belső hálózatra. Tehát ezt csak úgy merjük megtenni, tehát csak úgy tudunk elvárni ettől a családtól, hogy ő fűtse azt a szobáját tiszta energiával, hogyha mi megteremtjük azt a feltételt, amivel ezt meg tudja tenni.
Bocsánat, magyarán áthúzzátok.
Magyarul annyit csinálunk, hogy a legegyszerűbb alap dolog, amit megteszünk, hogy a villanyórától egy földelt, megfelelő keresztmetszetű vezetékkel rendelkező kábelcsatornát kihúzunk abba a szobába egy fírelés konnektorral, ami gyakorlatilag azt az egy csatlakozási pont kvázi biztonságosával abba dughatja be a fűtőpanelt, és akkor ezáltal mi nyugodtan tudjuk adni azt a támogatást, ami utána ugye ami az egésznek a veleje, hogy gyakorlatilag havonta mi egyenlő mértékben előrefizetős órán feltöltjük azt a támogatást, amit ő azon a konnektoron arra a fűtésre tud használni. Tehát itt jön a másik hívó szó, szerintem kulcs szó, hogy fantasztikusan jó. Tehát tű élesen céloz ez a program.
Aha.
Nem tud ezt a támogatást...
Nem tud elfolyni.
Nem tud elfolyni máshova, nem lehet másra használni. Most nagyon csúnya dolog ez, de nyilvánvalóan nem tudja az uzsorás elvenni tőlük. Nem lehet egyéb dolgokra használni.
A feltöltős óráról még mesélj egy picit. Azt pár éve hallottuk először, és az ember akkor még, hát most már nem annyira divat, de akkor még inkább divatosak voltak a feltöltőkártyás telefonok, sőt, hát az idősebbek emlékezhetnek a kártyás telefonokra az utcán, szóval valami ilyesmit kell elképzelni, és soha nem láttam.
Ez már nagyon régóta van, hát mi már a Veszprémi Pokoli toronyban használtuk ezeket az előrefizetős órákat. Ez gyakorlatilag arról szól, ez ma az összes, tehát tulajdonképpen ugye az MVM-nek az üzletszabályzatában, ez le is van írva, a védett fogyasztók kérhetik. Ez egy hihetetlenül biztonságos eszköz arra, hogy ne tudjon adósságspirálba esni, ne vágják le, ne szüntessék meg az elektromos szolgáltatást a szolgáltató, mert hogy nem tud adósságot felhalmozni, igen. Tehát ő a szomszéd trafikba vagy hírlapárusnál megveszi azt az összeget vagy kódot annyiért, amennyit szeretne, föltölti, és gyakorlatilag tudja használni az árt. Most tehát ez az alfája ennek a programnak, hogy csak azok a családok tudnak részt venni ebbe a támogatási rendszerbe, akik az előrefizetős órát hajlandók felszereltetni ez gyakorlatilag kvázi a védett fogyasztókat.
De miért ne lenne valaki hajlandó, hiszen ez akkor tulajdonképpen ingyen van neki?
Igen. Nagyon sokan ugye félnek tőle, meg van egy ilyen negatív felhangja ennek az előrefizetős óráknak, mert ez mindig a szegénységhez kapcsolódik. Ugye az önkormányzatok, az okos önkormányzatok már nagyon régóta használják, hogy a szociális bérlakásokban így van, lakhatási támogatást adnak így. Tehát, hogy ez már egy jól bevett szokás. Nagyon jó az érvrendszerünk, hogy miért vezessük be. Ez egy plusz motiváció arra ez a támogatási rendszer, hogy szintén hajlandó legyen felszerelni. Ettől függetlenül különben most van egy statisztikánk arra vonatkozólag, hogy ezen a 300 településen gyakorlatilag több mint 20 000 előrefizetős óra már most van, tehát azért ez egy nagy szám. Ugye ha arról beszélünk, hogy 300 000 ember él, az nem tudom hány család, de most elosztjuk mondjuk 5-8-al, vagy nem tudom mennyivel, akkor az kijön, hogy hány család, és azért ennek egy jelentős részén már most is van előrefizetős óra. De ami nagyon fontos, hogy ennek a támogatási rendszernek ez a kulcsa, hiszen csak így tud oda arra a konnektorba eljutni mert ha ezt pénzbe vagy bármilyen formában adnánk, akkor ugye ott van egy olyan mozdulat, ahol az eltűnhet.
Világos. De hogy az a legérdekesebb számomra ebben az egészben, hogy az áramot is ti termelitek meg, ugyan nem ugyanazt az áramot, ami elmegy a konnektorba, most nyilván ez így fizikailag teljes hülyeség, amit mondok, de hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy van egy naperőmű, ugye erőműnek hívják ezeket, vagy napelemtelep, és hogy ott ti termeltek áramot, amit eladtok, és az ebből befolyt összeget adjátok vissza. A kérdésem az, hogy viszont maga a naperőmű telep, vagy naperőmű?
Naperőmű, igen.
az is ott van, tehát a felzárkózó településeken, de hogyha ez egy ilyen, hogy mondjam, kereskedelmi rendszerben van benne, akkor lehetne bárhol, nem?
Igen. Ez most több kérdés nyit ki. Az egyik az, az talán a legfontosabb, hogy nagyon büszkén mondhatnánk azt, hogy mi megoldottuk az energiatárolást. Uh-huh. Ugye, mert mi történik, hogy nyáron termelnek ezek az erőművek, és mi meg télen használjuk föl. Hát ez ma ugye a legnagyobb kérdés,
igen,
ugye szaldó, meg nem szaldó, stb. Mindenki erről beszél, hogy ezt hogy lehet megoldani. Hát mi tulajdonképpen ezt megoldottuk, hogyan tároljuk az energiát? Pénzben.
Aha.
Ennyi. Tehát, hogy ez most nem egy nagy dolog, de ez mégis ez sikerült megvalósítani. Tehát annyi történik, hogy gyakorlatilag az egész évben megtermelt energiát mi a tőzsdén eladjuk, azt a pénzt összegyűjtjük, és az egy nagy támogatási keretet hoz létre.
Bocsánat, amiből muszáj tudjuk... zárójeletbe közbeszúrnunk, hogy ezt ti megcsinálhatjátok, de én nem csinálhatom meg. Tehát ez nem a lakossági történet, hanem ez a, nem tudom, biztos van ennek valami klassz neve, ez a nagyipari, vagy nagy...
Hát ez a kiserőmű kategóriában történik így, ezt azért tudjuk megcsinálni, mert eleve mi a középfeszültségre, hálózatra termelünk föl, és gyakorlatilag a jogszabályok is nyilvánvalóan így engedik azt, hogy mi ugye értékesítsük ezt az áramot a szabad piacon.
Világos, de ezt egy átlag ember nem tudja megcsinálni. Tehát ez
most ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog, mert hogy ma nem tudja megcsinálni, de nagyon rövidesen dolgozunk egy olyan jogszabály módosításon, aminek pont az lesz a lényege, hogy az otthoni, a háztartási fogyasztók is tulajdonképpen az általuk megtermelt energiát ne kötelezően az ottani egyetemes szolgáltatónak kelljen eladni, hanem ha akar és akar ebben foglalkozni, akkor kimehessen bele a piacra más kereskedőhöz.
A tőzsdére, amit mondtál.
Hát most azért nyilván ő nem a tőzsdére fog kimenni, hanem energiakereskedőhöz. Ez lesz a jövő. Most, hogy ez idén megvalósul, vagy jövőre megvalósul, az egyik kollégám, dr. Grábner Péter, aki amúgy meg az energiahivatalnak volt az alelnöke, és most nálunk dolgozik szintén, ő letett az Energiaügyi Minisztérium asztalára egy jogszabálymódosítást, ami pont arról szólna, hogy az energiaközösségeknek az indulásához, és ezen belül pont, amit most mondasz, ez a megoldás megvalósuljon, tehát gyakorlatilag kvázi liberalizálódjon ez a nagyon központosított energiapiac.
Az energiaközösséget majd meg kell magyaráznod.
Igen, majd megfogom mindjárt, igen. Egy jó hír, hogy az új miniszterünk az gyakorlatilag az egyik ilyen interjújában gyakorlatilag utalt erre már, arra a megoldásra, ami ott van az asztalán, tehát valószínűleg ezt érdemesnek tartja, megfontolásra érdemesnek tartja. Nyilvánvalóan rengeteg szereplő van ma a piacon, iparágak, üzleti szereplők, azért itt egyensúlyozni kell, hogy ez mindenkinek jó legyen, hiszen ez egy nagyon nagy változást okozna. Tehát itt kinyílna az a szelence, ami tulajdonképpen azért nagyon sok váratlan és piaci mozgást el tudna indítani, hogyha ha neked otthon nem csak az MVM-nek kéne eladni az áramot, hanem gyakorlatilag bárkinek eladhatnád.
Világos.
Na, de ez azért érdekes, mert hogy amikor mi fejlesztettük ezt a projektet tulajdonképpen még 2020-ban, akkor igazából nem tudtuk, hogy mi lesz a jövő, hogy az energiaközösség lesz a jövő, vagy ez a fajta pénzben energiatárolás. És tulajdonképpen úgy indítottuk ezt a projektet, hogy bármelyikre majd át lehessen állni, hiszen, és azért most hogy mondjuk, szerintem van egy nagyon nagy büszkeségünk, hogy ritka az a program, ami ugye van egy nagy elvárás, hogy ugye fenntartható legyen, és hosszú távon működhetető legyen. Na, ez olyan. Tehát ugye általában ugye az ilyen uniós meg egyéb projektek, az a projekt időszakban jól működnek, aztán utána...
Igen, láttunk elég ilyet.
Na, de ez a program, ez arról szól, hogy a következő 25-30 évben fog tudni működni, és saját magát fenntartja, és a támogatást folyamatosan fogja tudni nyújtani. Tehát ez ebből a szempontból hihetetlenül izgalmas. És akkor visszatérnék...
Csak hogyha jól értem, tehát most ugye arról van szó, hogyha mondjuk élek ezzel a hasonlattal, hogy ez olyan, mintha zöldség lenne. Ott van a zöldségföld, nem tudom, veteményes, mindegy, ott van a föld, ott megtermelődik a zöldség, de most elviszitek a nagybanira, ott, és ami pénzt kaptok érte, azt viszitek vissza. De van arra is lehetőség, hogy ne kelljen elvinni a nagybanira, hanem effektíve azt tegyék meg.
Igen, ez lenne az energiaközösség.
Nyilván ez egy kicsit szerencsétlen hasonlat, de valami ilyesmi.
Ez erről szól. Igen, ez az energiaközösség. Itt egyetlen probléma van, hogy jelenleg ezzel, hogy mi pénzbe tároljuk az áramot, pont a fűtésre tudunk koncentrálni. Hogyha energiaközösség lenne, akkor sajnos ez a fűtési támogatás már nem működne, hiszen akkor mi is abba a problémába esnénk, hogy az energiaközösség akkor tudja az áramot átadni a támogatandó családoknak, amikor éppen termelődik. Tehát akkor tulajdonképpen az éves energia szükségletéhez tudnánk hozzá nyúlni, és lehet, hogy egyszer majd 10 év múlva ez lesz a megoldás, mert ugye erre föl vagyunk készülve, tehát maga, és itt mondtad te, hogy az előbb mondtad, hogy hát a településeken
igen, hogy ott van
vannak az erőművek. Gyakorlatilag van 300 településünk, és mondjuk 40 helyszínen lesz erőmű, amit eleve úgy tervezünk, hogy gyakorlatilag úgy legyenek elosztva, és itt nem akarok részletekbe belemenni, de olyan alállomási körzetekbe legyenek, ami jogszabályban megengedi, hogy egy energiaközösségben össze lehet kötni a felhasználót, és a fogyasztót és a termelőt.
Bocs, az energiaközösség az engem nagyon-nagyon izgat.
Az energiaközösség az annyi, hogy van termelés és van fogyasztás, és ezt a kettőt valamilyen elszámolási módban összekapcsoljuk.
Én romantikusabban képzelem, tehát én úgy képzelem, hogy én vagyok egy falu, és én vagyok a polgármester, és azt mondom, hogy gyerekek, mindent elvágok, hello, azt csináljuk, amit akarunk, van naperőművünk, szélerőművünk, lehet, hogy fúrunk egy kis olajat, és eltartjuk magunkat. És a fölösleget eladjuk.
Figyelj, ez az extrém, ez a teljesen szigetrendszer, ilyen működhet, mit tudom én, egy hegy tetején, vagy mit tudom én, a sivatagban, vagy Ausztráliában, bárhol, tehát ott vannak ilyenek, oda leraknak egy hatalmas konténer termelőegységet, gázturbinát, vagy bármit, és akkor ezt így megtudják.
De tulajdonképpen ez is energia.
Ez is energia közösség. Ami most például nagyon szerintem kézzelfogható, az látjátok ezeket a lakótelepi épületeket itt a környéken, tetejkön ott van a naperőmű, na ők tudnak klasszikusan egy kis energiaközösségé válni azáltal, hogy gyakorlatilag az a termelőegység és az a X10 fogyasztó, aki ott lent lakik, azok tulajdonképpen egy elszámolási rendszerben annak a termelésből ők részesülnek. Tehát ez egy nagyon klasszikus példája, de ez lehet, összefoghatnak a Rózsadombon X olyan család, amelyiknek a tetején van ilyen háztartási méretű, és ők megállapodnak, hogy valamilyen formában elosztják maguk között, vagy bevonnak még olyat, akinek nincsen, neki több van, stb. Tehát, hogy nagyon, nagyon sok változata lehet az energiaközösségnek. Igazából a jogszabályi keretek, amint megvannak, akkor tulajdonképpen már csak a kreativitás fogja, a helyi kreativitás fogja majd eldönteni, hogy ki hogyan fogja tudni ezt jól használni.